Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a Kéve TV kedves nézőit, ez itt a Keszthelyi Civil Kontroll, elnézést a pici csúszásért, de egy apró baleset miatt szerettem volna mai nap a Keszthelyi traumatológián jelentkezni ellátásra, és mi meglepetésért nincsen. Ez most már lassan annyira tragikómikus, hogy ők elindultak az Alegerszegi Kórháznak az útján, vagy nem tudom mi történt, hogy ti mit hallottatok erről, megszűnt a traumatológia Keszthelyen. Hát hova fogunk menni, hogyha megsérülünk? Én például hová menjek? Szombathelyre vagy hova? Adjatok vagy tanácsot, mert mennem kell, hát hiszen olyan a balesetemnek a súlyossága, hogy szükséges orvosi ellátást igényel.
Szép jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. És hát János, tényleg megszűnt a traumatológia.
Legalábbis ideiglenes, hogy a személy feltétel hiánya az én értelmezésem azt jelenti, hogy nincsen megfelelő szakorvos.
És valami okok voltak erre, vagy valami?
És közben is köszöntöm a kedves nézőket.
Bocsássanak el, kedves nézők, de hát megint magammal voltam elfoglalva, elnézést kérek, és nem mutattam a kedves barátaimat, de aki imént az előbb szólt, nyilván dr. Veller Jakus Tamás, a Kéve elnöke, köszöntött önöket, és Molnár Tibor Váratlan önkormányzati képviselő, de hát, mint ahogy említettem, ez is volt oka a mai csúszásunknak. Tehát mi sem vagyunk profik, főleg így, hogyha néha ilyen dolog előfordul. Mi bárkivel előfordulhat, és még egyszer mondom, nincs traumatológiai sürgősségi ellátás Keszthelyen.
Hát ez csak azért mondta János, mert ugye sajnos János barátunk hát egy kis baleset érte, hát pont rosszkor, és egy kicsikét fölhúzta magát, de hát hogy miért kerülhetett ilyen helyzetbe Keszthelyen a traumatológiai ellátás, ennek két oka is van. Az egyik oka az, hogy ugye szeptember elejétől ugye kötelezővé tették az egészségügyi intézményekben dolgozó személyzet részére ugye a COVID elleni oltást, tehát kötelező az ott dolgozóknak beoltatni magukat. Ezt a határidőt aztán kitolták szeptember 15-ére, és hát ugye a hírek szerint voltak olyanok, akik inkább ott hagyták az állásukat, tehát nem oltatták be magukat, illetve szintén egy másik határidő járt le az egészségügybe, ugye az ott dolgozó doktor, tehát egészségügyi személyzetnek, akinek úgy mondom, hogy privát, tehát úgy mondom, hogy állása volt, tehát választania kellett, hogy vagy a főállásában marad meg, vagy pedig, tehát úgy mondom, hogy elmegy privátba dolgozni. Na most ezek a körülmények, hát ugye nem csak Keszthelyen, hanem az országban és az egészségügyben azért azt jelentette, hogy nagyon sokan hagyták el az egészségügyi rendszert az elmúlt hónapok során, és hát ez oda vezetett, hogy ugye a múlt hónapban az Zalaegerszegen, most pedig itt Keszthelyen tehát lett az a helyzet, hogy sajnos a traumatológiai ellátás ugye a hírek szerint egyelőre ideglenesen, fele tudja, meddig szünetel.
Én azt azért
János, addig a lábodat borogasd.
Köszönöm szépen, nyilván valamilyen házi patikai módszerrel még azért, amit meg lehet, nyilván az ember meg fog tenni, mint ahogy eddig is megtett. De az azért, hadd kérdezzem meg, mert ebben nem vagyok teljesen képbe, Tamás, hogy ez az egészségügyben és az egészségügyi dolgozóknak hozott, vagy miatt hozott törvény, rendelet, vagy ez mi az, ami ez én eddigi tudásom szerint nem volt eddig kötelező, sőt nem lehetett kötelezővé tenni az oltást sehol az országban, tehát az állampolgári jognak kellett, hogy minősüljön, ha jól tudom, és most született valami az
hát
egészségügyben?
Ilyen törvény született.
Törvény, tehát törvény, világos.
Hogy az egészségügyi dolgozóknak, tehát először mondom szeptember 1-től, majd aztán meg kitolták szeptember 15-éket, kötelezővé tették.
Tehát tulajdonképpen törvényt hát hoztak van, annak érdekében, hogy az egészségügy működjön, független attól, hogy alapvetően az alanyi jogon járó szabadság, vagy a szabad választási lehetőség néhány szegmesnek nem fog felállni, mert én gondolom, hogy a pedagógusoknál is majd esetleg elképzelte, nem Tibi ez?
Hát nálunk kötelezve nem voltunk rá, de hát ugye erősen ajánlott, és azt azért hadd hangsúlyozzam, hogy én azért kevésbé vagyok oltás kritikus, hiszen ugye sokfajta védőoltást kapunk a születésünktől fogva. Itt ugye, ami miatt esetleg szkeptikusabbak lehetnek az emberek a különböző koronavírus elleni vakcinákkal szemben, az ugye viszonylag rövid kifejlesztési idejük, Bár ugye tény, hogy ugye ez csak a koronavírusnak egy újabb variánsa, tehát maga a koronavírus már mint olyan ismert volt, és már fejlesztettek hozzá, meg hát ezek a különböző újfajta technológiák, most akár ugye a vektor vakcina, akár a messenger RNS, tehát emiatt ugye vannak emberek, akik ettől idegenkednek, én nem tartozom ezek közé, én beoltattam magam, én megkaptam, ugye ez nem a reklámhelye, a 2 darab Pfizer BioNTech oltásomat, és hát jelentem, hogy élek és működik, ha ez 5 év múlva is így lesz, akkor valószínűleg ez az oltás jó volt, és hát természetesen hát én, mint pedagógus azért olyan közegben mozgok, ahol hát 20-30 gyerekkel összezárva egy teremben azért össze lehet szedni sok mindent, még amikor nem volt koronavírus, én akkor is eleinte kezdő pedagógus koromban nagyon sokat küzdöttem influenzával, mert egyszerűen az embernek az immunrendszere hozzá kell, hogy szokjon ahhoz, igen, hogy mondjuk egy kisebb közegből, egy 4-5 fős irodai munkából átkerül egy ilyen több 100 fős iskolába, ahol ugye mindenféle mutálódott vírus van. Tehát alapvetően nem vagyok oltás ellenes, de hát valószínű, hogy ez is ugye szerepet játszhatott azoknak a döntésekben, akik esetleg elvi okból, mint az orvostudomány ismerő, nem akarták magukat beoltatni. Hát mindenképpen az egy szomorú dolog, hogy egy ekkora városban tényleg, ha csak ideiglenesen is, de nincsen traumatológiai ellátás.
És még mi az, ami nem lesz esetleg? Nyilvánvaló, hogy ez országosan is jellemző. Nem csak a szakmai elvándorlása, az alacsony bérek miatt külföldre való távozások, hanem a megfelelő egzisztencia hiánya, és egyértelmű, most itt van ez a oltakozási probléma, ezt is véleményem szerint katasztrofális módon kezeli a kormány, de hát ebben nem is akarok most belemenni. Summa summarum, nincs Keszthelyen traumatológiai ellátás, hát nyilván mindenki megy, ahova tud, privátba vagy akárhova, és akkor megkapja megfelelő segítséget.
Hát azért János, én azért ezt így elintézni azért tudom, hogy nem tudunk vele mit csinálni, de azért mégiscsak bosszantom, mert most képzeld el, hogy a hozzátartozódat éri egy baleset, ugye, tehát aki, ha mondjuk, akkor 5 percen belül, tehát itt kórházi ellátásba tudták volna részesíteni, akkor most, hogyha most történik ilyen, akkor vagy Nagykanizsa, vagy Zalaegerszeg, vagy pedig Szombathely, tehát, vagy bocsánat, Ajka, tehát ez a 3 hely van kijelölve ebbe a határozatba. Na most ez akár melyiket nézzük, tehát legalább egy 30 perc, 25 perc, igen, amíg a mentő, igen, odaér. Na most egy esetleg egy olyan baleset esetén, ahol ugye az életmentés, vagy olyan, tehát az időfaktor az a legfontosabb. Tehát azért nem mindegy, nem mindegy. Tehát ugye azért ezek a problémák azért szerintem jelentős probléma. Ugye addig, amíg baj nincs, addig nincs baj, de ha baj van, akkor ez nagy probléma.
És akkor Tamás, mi akkor említsük meg azt is, azért hozzátartozik ennek a logisztika és a mentőszolgálat. Tehát hogyha valahová irányítás van egyértelmű, ott az egész rendszert gyakorlatilag szakmailag meg kell, vagy át kell szervezni, vagy nem tudom, erre nincsen szükség, vagy ma annyira olajozottan megy minden, hogy tök mindegy, hogy kit hova kell vinni, azonnal van mentő. Egy kellemes példát tudok mondani most csak, és nem is akarom ezzel időt rabolni, Székesfehérváron jártunk néhány napja, és ott egy pont mellettünk egy néni elesett biciklivel, és gyakorlatilag eszmetét vesztette, de 6-os perc, de konkrétan, még a megálltunk nézni, 6 perc múlva ott volt a mentő, és még néhány segítő polgár, úgyhogy hál' Isten, az empátia is így megvan az emberekbe, de azért minden tényleg nem lehet arra bízni, és azt gondolom, azért van az egészségű, azért fizetjük a rengeteg pénzt, hogy majd mindenki otthon ókumlálja magát, meg majd javítgassa, meg gyógyítgassa, és akkor majd nem lesz probléma. Maradt benn valaki, mert még egészségügyi téma?
Nagyon röviden, hát az egészségügyi, amit én amit meg is említettetek, aztán egy nagyon nagy igazságtalanságnak tartom, hogy annak ellenére, hogy hát az a jövedelmünknek a jelentős részét fizetjük be társadalombiztosításra. Ugye óriási várólisták vannak, nem mindig kapjuk meg a megfelelő ellátást, nem ott a lakóhelyünkhöz közel, és hát természetesen, aki pedig szeretne minőségi ellátást, illetve gyorsabban hozzájutni, annak bizony a magánegészségügynek a csatornáit igénybe kell venni. 2 évvel ezelőtt mi is így tettünk, ha nem így tettünk volna, akkor édesanyám már nem élne, hiszen a kardiológiai szakrendelésre nagyon súlyos panaszokkal is csak több hónapos előjegyzésben kapott időpontot, így kénytelenek voltunk magánorvoshoz fizetni, pedig hát édesanyám azért 70 éve alatt rengeteg TB-t, rengeteg adót fizetett be, tehát talán azért méltányolható lenne ez, de ez csak egy egyedi példa, mindenkinek a családjában vannak ilyen történetek, meg ilyen sorsok.
Abszolút,
sajnos.
És biztosan.
Hát akkor van, János, megkérdezhet, hogy maradt-e még benne valakiben az egészségügyel kapcsolatosan olyan probléma, akkor mondom, mert maradt bennem, bár én örültem neki. Hát a héten olyan öröm ért bennünket, hogy a legkisebbik fiam 6,5 év után sorra került a fogszabályzáson.
Nem.
Igen, úgyhogy 6,5 évet vártunk arra, tehát hogy az állami kereteken belül,
STK alapon,
tehát így mondom, így jobban ismerős mindenki számára, 6,5 év után sorra kerültünk. Úgyhogy
te jó Isten, hát
ez egy öröm.
Hát még ennek is ugye kell örülnünk, igen. Bár...
Megmondom, össze, mert is felejtettem, tehát meg hát...
Meg talán nem mindegy, hogy egy gyermeknek a fogát mikor kezdik el állítgatni, vagy javítgatni, hogy 6 évvel később.
Hát 18, milyen... jobb most, mint 18 éves igen, korában, igen. Tehát sokkal de 6,5 év után sorra kerültünk.
Hát Tamás, jó egészséget kívánok a gyermeknek nyilvánvalóan. Hát kérem szépen, barátaim, egy picit még evezünk vissza, mivel minden nap, ugyebár a mai nap is még folyik a előválasztás. Erről egy pár gondolatot még beszéljünk, hogy hol tartunk, milyen tapasztalataink vannak, egyáltalán mi jutott el hozzánk a választók részéről, hogy fogadják a mostani rendszer, milyen az aktivitás, egy pár gondolatot beszéljünk erről, fiúk. Tibi?
Mint az előválasztás egyik jelölt, hát most elsősorban nem azért vagyok itt, hogy magamat reklámozzam, hanem tényleg a tapasztalataimat szeretném megosztani. Volt a múlt szombaton ez az emlékezetes leállás, amikor hát nagyon sokan csalódottan jöttek el a szavazóhelyektől, hiszen ugye nem tudtak szavazni, nem tudták leadni a szavazatukat, de ők aztán visszatértek, és hát a hétfői nap az egy rekord részvételt hozott itt a keszthelyi választókerületnek a szavazókörében 300 fölötti polgár jelent meg és adta le a szavazatát, aztán a keddi nap is egy ilyen 200-as nagyságrendű volt, és hát a mai napnak, tehát a szerdai napnak az adatait még nem láttam, azt ma este fogom megtudni. Tehát az a lényeg, hogy azért örvendetesen sokan élnek a jogukkal, hogy az előválasztáson részt vegyenek, és kiválasszák a legjobb ellenzéki jelöltet. Hát valamivel többen, sőt jóval többen, mint ahányan a fideszes pultoknál jelennek meg, hogy aláírják ezt az uszító propagandát, amit a lassan 12 éve hatalmon lévő kormány az ellenzék ellen folytat túlerőből, és hát ugye ennek köszönhető az is, hogy a fideszes nertársak most már kénytelenek hívogatni az embereket, illetve hát házalni és becsöngetni azzal, hogy akkor ezt a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony csodálatos dokumentumot, petíciót írják alá, de arra a kérdésre már nem tudnak válaszolni, hogy most akkor ettől mi változik meg, hogy akkor most megáll a Gyurcsány, meg megáll a karácsony, akkor már nem lesz karácsony, hanem csak szilveszter lesz. Az a lényeg, hogy az előválasztás minden gyermekbetegsége ellenére azért beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen azért mennek az emberek jelentősen szavazni, és hát az online csatornákon is, bár ott is ugye kicsit ez nehézkes. Én amire biztatnám az embereket, és ezt a tegnapi saját videómban is elmondtam, hát elsősorban a régebb óta fiatal korosztály az, aki a szavazáson részt vesz, legalábbis így a saját személyes tapasztalatom, ahol én voltam szavazókör környékén, ott ezt láttam. Én azért kérném azokat is, akik hát aktív korúak, nem nyugdíjasok, és hát esetleg a munka után tudnak elmenni szavazni, vagy a hétvégén van csak erre lehetőségük, hogy menjenek el, szavazzanak, és ne az legyen, hogy utána pedig siránkoznak, hogy esetleg mások döntöttek helyettük arról, hogy ki legyen az ellenzéknek a közös jelöltje. Ugye minél nagyobb a részvétel, az annyival jobban növeli a hitelességét a leendő közös ellenzéki jelöltnek, bárki is legyen azt. Tehát biztatnék még egyszer mindenkit arra, hogy vegyen részt az előválasztáson, és itt van a kezemben a helyi hírlapnak, ugye a cenzúrázott című keszthelyi hírlapnak a legfrissebb kiadása, amelyet egészen friss tegnap jött meg a nyomdából. Ebbe beletettük a Nyomtas te isnek a külön számát, ami az alakettes választókerületről szól, benne a jelöltek ismertetésével, és itt a legutolsó oldalán az újságnak a megyének a szavazókörei láthatóak, az, hogy hol, mikor lehet még szavazni az előválasztáson. Itt Keszthelyen az utolsó alkalom, a szombaton 8-tól 13 óráig lesz a Demokratikus Koalíciónak a főtéri irodájában, az Átrium üzletházban, illetve folyamatosan lehet szavazni Gyenesdiásban, a Liget Pláza melletti parkolóban, ott pedig egészen keddig, minden nap 8-tól 18 óráig, és az online szavazás is a rendelkezésére természetesen mindenkinek, de én azt ajánlom, hogy akinek van rá lehetősége, hogy elmenjen akár autóval, akár gyalog szavazni, azt tegye meg, hiszen korlátozott az online szavazás, ezt hagyjuk meg azoknak a polgártársainknak, akik mozgásukban korlátozottak, vagy az állandó lakhelyüktől távol vannak, tehát ez körülbelül a levélszavazást, vagy a mozgóurnát helyettesíti az online, tehát akinek lehetősége van, az menjen el, illetve hát aki esetleg nehezebben mozdulna, vagy közlekedési problémája, azt pedig nyugodtan forduljon hozzánk, és a kéve ebben is segít, hogy el tudjanak jutni a szavazásnak a helyszínére. Itt közben jöttek üzenetek, köszönjük mindenkinek az üdvözletet, és Balka Anditól jött az üzenet, hogy sziasztok, tiltottam a keszthelyi Fidesz számot, zaklattak engem is, utána meg a fővárosiak, nem véletlen vagyok körülbelül 1300 kilométerre, Andi, üdvözletünket küldjük neked oda.
Szép távoli estét.
Brüsszelben, reméljük, hogy Brüsszel nem állt meg.
Ja, és nehogy megtámadjatok.
És keddestig lehet szavazni, igen Péter, ezt mondtam én is, hogy egészen kedden 18 óráig lehet, úgyhogy köszönjük szépen a kiegészítést.
De a irodában is, a átriumban?
Nem, a Gyenesdiás, a sátorban.
Oké, okay, oké. Okay. Az csak szombat Péter,
igen. A pláza mellett, úgyhogy pénteken, illetve szombaton pedig ugye akkor 8-tól 13 óráig itt a főtéren, ez egyébként piacnap, tehát azért ajánlom, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel. Tamás, neked az előválasztással kapcsolatban van valamilyen gondolatod, vagy akkor ismertethetjük a friss, ropogós újságot?
Hát ennek az előválasztás is, de Tibit szóba hoztad meg itt a hozzászólásba, és már itt jelezték. Én azért megkérném a keszthelyi Fidesz aktivistáit, meg a keszthelyi Fideszt, hogy ne zaklassák a keszthelyieket, mert a mai nap és a tegnapi nap folyamán is,
most is
több helyről jött olyan panasz, hogy senkit a lakóhelyén ne zaklassanak. Semmiféle ívnek az aláírásával, az teljesen más dolog, hogyha kimennek a piacra, és ott kirakják a kis tandjukat, meg a városnak különböző pontjain, és aki akar, az oda megy, de amit művelnek keszthelyen, az zaklatásnak minősül.
És a Kubatov listát töltögetjük, igen, vele. Igen.
Hát ez most egyértelmű, nyilván, kedves nézők, azért is említettem meg Tamás barátom, mert ez a előválasztásnak a megtrollkodásáról van szó, mert ennek nincs értelme, és elég szomorú, hogy ezeket a kis fiatal, hogy mondjam, delegáltakat, aktivistákat is be tudják ebbe vonni. Most a Fidesz, amit nem említem, most láttam, az előbb jöttem, ott nagyon bátran mozgatott, Kiskeszthelyen porzott utána az utát, neki ez az élete, majd valamikor ez is egyszer véget ér.
Majd ő is talál egy rendes foglalkozást magának.
És még mielőtt Tibi, mielőtt a mi újságunkról beszélnénk,
még van egy kiegészítés Pétertől, azt írja, hogy hétfőn is lehet az átrium üzletpázba.
Köszönöm Péter, felírtam. Szavazni. Hétfő, köszönöm.
Ez egészen
Péter.
Friss információ, amik hozzám sem jutott el, de ez egy jó hír egyébként, tehát a keszthelyieknek nem kell akkor Gyenesbe
kérdezni. Úgyis többen is kérdezték, meg irányítottam már én is oda az átriumba több embert, itt keszthelyről. Jó, azért mondtam, hogy csak egy gondolat erejéig, hiszen a kéve tartott egy sajtótájékoztatót a minap, amin megjelentek a helyi média és a megyei média képviselői is a Kísérleti utcai óvodával kapcsolatban. Egy vitaindító, vagy pontosan beszélgetés indító.
Bocsánat, szóval nem a Kísérleti utcai óvodával, konkrétan a szülőknek, az odajáró gyerekek szülőknek volt problémája. Ugye itt,
és ők kerestek meg bennünket ez a problémával.
Világos, akkor vezess be még egyszer, Tamás, hogy
tehát itt konkrétan ugye itt az, igaz, jól mondtad, hogy az óvoda, tehát a Kisleti utcai óvodával kapcsolatosan csak azok a szülőknek volt egy ilyen kérdése, hogy most már jó lenne, hogyha valamit a város segítene rajtuk, mert ugye nem erről volt szó, hogy éveken keresztül majd egy másik óvodába kell járatni a gyerekeket, és ezzel kapcsolatosan volt sajtótájékoztató. A többi meg elég fura, amit ugye, tehát reagált.
Azért is említettem a Kísérleti utcai óvodát, mert a nagyszerű
Balaton Józsikába,
ezt megelőzően ma nyilván ugye felvételre került, ahol a Nagy Bálint következőt nyilatkozza, rövid idézet. A korábbi évekről örökölt problémás projektekről rendszeresen tájékoztatom a nyilvánosságot. Ezek nagy részét már sikerült rendbe tennünk, és most azon dolgozunk, hogy a Kísérleti utcai óvoda beruházása is mielőbb megnyugtatóan megoldódjon, fogalmazott Nagy Bálint Kérem szépen, ezt követte a sajtótájékoztató, aminek a nyilvánosságának az oka a szülőknek a kérése volt, akiknek már tele van a hócipőjük, ez a hazudozó nagy Bálinttal, aki tényleg semmi más nem csinál, a saját személyes újságjától kezdve a saját tévébe idézőjelbe, mindent bele hord, amit csak lehet, és már megelőzően, tehát tényleg annyira vicces, hogy most pedig elolvassák a szülők.
Én azt nézem, hogy Kim Jong-un elvtárs megtekintette az alai mentőket is, hogyha jól
micsoda? Oklevelet adott át, Tibor.
Én nekem a legviccesebb maga a cím. Hát ez tehát, János,
a kísérleti utcai óvoda megmentésért, ez a cikknek a címe. Ez
tehát
a cím.
Amikor a gyilkos nyilatkozik arról, hogy a mentsük meg az áldozatot.
Hogy hát, ugye, hogy nem roska, rá az egész városháza.
Azt szokták mondani, hogy ígéretekkel tele van a padlás. Tehát ezek a szülők, akik hozzám fordultak, ők másfél éve kénytelenek távoli helyre hordani a gyereküket, konkrétan a Gagarin utcai óvodába, most ugye azért a Schwarz Dávid utcától az nem a szomszédban van, hanem azért főleg ugye a városon kiváló úthálózatát ismerve elég nagy kerülővel lehet oda eljutni. Van olyan család, akinek emiatt második autót kellett vásárolni, és havonta több száz kilométer többlet utazásuk és költségük keletkezik. Vannak olyan nagyszülők, akik taxival hordják az unokájukat, mert egyszerűen nincs más lehetőségük, hogy oda eljussanak, hiszen ekkora gyerekkel ekkora távot nem lehet végiggyalogolni, és hát megsínli a családoknak az élete ezt, ráadásul a gyerekek ott hát egyfajta bevándorlóként vannak kezelve, hiszen nem az állandó óvodájukban vannak.
Ezt is mondták, ugye?
Igen, mondták, csak éppen
a gyerekekre,
ez,
szóval ilyet
azért. A mi élőadásunkban ez elhangzott, érdekes módon, bár névvel, arccal nyilatkozott két fiatalasszony is a Keszthely TV-nek, ez nem került bevágásra a híranyagba. Lehet látni a szülőket, lehet látni a vágóképeken, hogy ott voltak, nem kevesen. Lehet látni azt is, hogy valamit mondtak, de a konkrét nyilatkozatukat nem szerkesztették be, ami megint csak egy észak-koreai hírszerkesztési gyakorlat. És én ezt nem tudom, illetve tudom, hogy fejétől bőzdik a hal. Én nagyon sajnálom azokat a média munkásokat, akiknek eleve utasítással kell kijönniük egy tudósításra. Eleve azt mondom, hogy ez a cenzúrának egy kiféle múltabb formája, hogy mindig úgy vágjuk össze a híranyagot, hogy a legerősebb állítások, mondások kimaradjanak. Én direkt hangsúlyoztam, és ez se került bele a híranyagba, és ezt nagyon nehezményezem, hogy ennek a sajtótájékoztatónak nem én vagyok a főszereplője, hanem azok a szülők, azok a keszthelyi polgárok, akik eljöttek, hogy elmondják a panaszukat. Ehhez képest ugye végig engem beszéltettek, ott Tamást mutatták arccal, mint az Egyesület elnökét, mutatták a szülőket vágóképeken, de a szülőktől egyetlen egy mondat nem hangzott el. Most miért nem hangzott el? Azért, hogy a város nyilvánossága ne értesülhessen arról, hogy hát itt ez a probléma van, az, hogy elmutyiztak egy óvodát, hagyták, hogy egy kóklár kivitelező ezt elhúzza. Most, mikor Brüsszelnek vissza kell, a gonosz Brüsszelnek vissza kell fizetni a bebukott pályázati pénzt, most lehet kuncsologni a minisztériumba, hogy akkor léci-léci, mentsétek meg az óvodát. Tehát ez így nem tiszta dolog, viszont a válaszban, amit ugye betettek a polgármesteri reakciót, semmi nem hangzott el arra vonatkozóak, hogy hogyan segítjük ezeket a szülőket. Konkrétan elmondták a fiatalasszonyok, ott van a mi videónkban is, hogy a legkisebb faluban is, ha ilyen van, akkor egy mikróbusszal legalább megoldják a gyerekeknek a szállítását. A szülők vállalták volna, hogy állandóan, vagy váltásban, de legalább két felnőtt kísérő
lett
volna a gyerekekkel. Így van. Akkor az, hogy lehetetlenek a körülmények, össze vannak zsúfolva. Nincs ágy nekik, nem moshatnak fogat. Ez mind minden hangzott. Most én tudom, hogy ez nagyon kényelmes dolog ezt így kivágni és nem adásba tenni, de ha egy normálisan működő, független média lenne Keszthelyen, akkor ezt első kézből azoknak a szájából hallották volna, akiknek a problémája ez. Én, mint képviselő, megpróbáltam ezt kihangosítani, ezt az álláspontot, de természetesen én is azt a kérdést kaptam nyilván felsőbb vezérlésre, hogy hát én mit tettem annak érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon. Hát kérem szépen, én nem vagyok olyan hatalmi helyzetben, nekem, mint ellenzéki képviselőnek, az az eszköztáram, hogy ezeket az ügyeket nyilvánosságra hozom, és sürgetem a megoldásokat, de nem én vagyok abban a hatalmi helyzetben, hanem Nagy Bálint és klikje, akik ezt a várost jelen pillanatban irányítják.
És bocsi Tibi, hogy szabadban vágok, de
végeztem nyugodtan.
De hogy ehhez a témához, mert én elolvastam, tehát ugye még meghallgattam a Keszthely TV-nek, ami készített erről az eseményről.
Ez még tegnap estén is.
A balatoni jósikát is megtanulmányoztam. Engem ez fel felháborít, próbálják meg elmeszelni ezt az egészet, és te ugye azt mondtad, hogy a Kókler kivitelező. Nem csak a Kókler kivitelezőről
mondtam
van
azt
szó,
is, hogy elmutyiszták.
Hanem arról, hogy hanyagú kezelték ezt az egész beruházást.
Már a kezdetektől.
Már a kezdetektől. Hát nem hiszem, mert hogyha gondoljanak bele önök, valaki biztos, hogy építkezett már az életébe. Hát kifizették önök úgy bármelyik szakembert, bármely a köművest vagy az ácsot, hogy nem mentek oda és nem nézték meg, hogy azt a munkát, amit önök majd ki fognak fizetni neki, hogy az a mesterember elvégezte tisztességesen? Mert biztos, hogy nem fizettek. Kezdhelyen itt viszont úgy megtörtént az, hogy úgy fizettek valamiért, hogy ki volt aztán a hibás, hogy ki a hunyó. Hát ugye erre majd nagyon kíváncsiak leszünk, mert
hát majd a nyomozás,
hogy, majd a nyomozás bízunk benne, hogy
tisztességesen. Ki írta az átutalásokat, ami esetleg nem megfelelő számla számra.
És mi alapján? Mi alapján
kivette át a műszaki teljesítéseket.
Így van, mert azért egy ilyen dolog azért minimum 5 ember kezén keresztül át kellett, hogy menjen egy önkormányzatnál, és hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy reméljük, hogy nem a portás srác lesz a felelős, hanem tényleg megtalálják azt, hogy ki volt a hunyó, aki Keszthely városának ekkora összegű pénzbeni kárt okozott, mert majd lesz.
Erkölcsi,
és ezeknek a szülőknek.
A mindennapi életét megnehezített a szegény gyerekeknek és a szülőknek.
És Nagy Bálint korábbi évekről örökölt problémás projektekről beszél, ahol ő alpolgármesterként ott ült és megszavazta. Megszavazott
és elég sokan a NER-társak közül, akik most is a testületben vagy a bizottságban vannak.
És ez meg a másik dolog, amitől egyszerűen a pofátlanságuknak nincs határa.
Nem ér a neve. Ez a óvodás játék.
A testület kétharmada most is ugyanúgy bennül Dorsa elvtárs, Csoltár pártitkár, Nemes Klára, Vozár Péterné alpolgármester, ugye? Önök mind ott voltak, amikor ezt megszavazták. Akkor most nem osakodjanak, hanem vegyék magukra a felelősséget, álljanak ki a szülők elé, álljanak ki Keszthelyváros lakói, adófizetői elé, és meakulpázzanak jó nagyokat. Ne azt mondják, hogy a korábbról örökölt amnéziásak. Egyszerűen nem
meg nem semmit mondó leveleket kéne írogatni a szülőknek a sokadik határidőmódosításnál.
Úgy emlékszem, azt is elmondta az egyik anyuka, hogy ő több esetben is fordult a polgármesterhez levélbe, hónapokon keresztül még csak válaszol semmi.
Bennem maradt, és akkor úgy csinálnak, hogy azon a szerencsétlen Ruzsicsra kennek rá egy személyben mindent, a képviselő testületben önök többségben voltak. Bélem. Tehát, hogyha a Ruzsics polgármester egy bocsánatot kérek tőle, mint közgyűlési tagtársamtól, de hogyha egy olyan kezelhetetlen ember volt Ruzsics polgármester, akkor önök, tehát mint többségben lévő Fidesz KDNP nyugodtan leszavazhatták volna, úgyhogy ne mosakodjanak, hanem szégyeljék magukat.
És akkor még valakit hadd említsek meg, tiszteletre méltó képviselőtársamat, a 6-os körzetnek elméletileg a képviselőjét, Sáringer Kenyeres Marcelt, aki ahelyett, hogy a Kubatov listával és
Tudkározik.
A Fidesz kampánnyal szaladgál és csönget be ott a választókhoz, talán a választóival beszélgessen el az óvodának a problémáiról is, és ha már egyszer a képviselője annak a körzetnek, akkor álljon a sarkára és képviselje, ha nem, akkor én ezt megteszem. Ügyesen megcsinálták annak idején azt a döntetlen eredményt, ügyesen megcsinálták a Kubatov listát, az időközi választást, gratulálok hozzá, ettől én még lelkiismereti kérdésnek tartom, hogy azokat az embereket Abszolút. Képviseljem, akik ott vannak, és nem véletlen, hogy hozzám fordultak a problémájukkal, és nem a kedves NER-társhoz, akitől nem várhatják, hogy ezt megoldja.
Abszolút, és a téma zárásaként a felelősök meg lesznek találva. Nagyon bízunk benne, hogy a nyomozóhatóság és az ügyészség megfelelőképpen és olyan kondíciókkal fog eljárni, hogy itt még véletlenül se tudjon kibújni egyetlen egy felelőse, hiszen Nagy Bálint minden újságban, minden tévéműsorban elmondja, hogy ő mindenért vállalja a felelősséget. Csak egyszer látnám már Nagy Bálintot azon kívül, hogy átadta egy elismerő oklevelet a mentős helikopterezőknek, tisztelet minden a munkájukért nyilvánvalóan. Egy vicc kategória, kérem, egy polgármestert, hát egy vicc.
Hát van ez a mém ugye az interneten, ez kering, ez a Kim Jong-un looking at things, tehát ez a Kim Jong-un megtekint dolgokat, és mindenféle Észak-Koreában a termelőszövetkezettől kezdve az atomerőművön, át a vízierőműig, mindent fogadja az utolőknek a hódolatát, tehát ez engem mindig akárszerűen a csodálatos színes újságra ránézek, ez engem Észak-Koreára emlékeztet, és akkor hadd idézzek egy álhírt a frissen megjelent helyi hírlapból, és a nagybánik mindig azzal vádol minket, hogy mi álhíreket terjesztünk, meg félreértelmezzük itt a keszthelyi dolgokat. Hát itt ennek örömére a lapunknak a szerkesztői létrehoztak egy álhír robotot. Ugye minden álhírben van valamennyi igazság is, hogy mi és mennyi az igazából a kedves olvasókra van bízva. És akkor van egy ilyen álhír itt, hogy Kim Jong-un keszthelyen. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke és kedves vezetője Nagy Bálint polgármesterrel cserélt eszmét a hatékony kormányzásról. Tolmácsuk Vozár Péternél alpolgármester volt. Kim Jong-un kipróbálta az óriás kereket, majd elismeréssel nyilatkozott keszthelyi kollégája eredményeiről. Különösen a helyi média példaértékű működése keltette fel érdeklődését, ezért Sámel József főszerkesztőt tapasztalatcserére hívta meg Észak-Koreába, valamint felajánlotta a Kocsedó szigeten és a Pektu hegyen lévő átnevelő munkatáborokat a kéve tagjainak deportálására. Hát ilyen álhírekkel találkozhatok,
ezek
valódi álhírek. Ha már egyszer drága szeretett polgármester úrunk ezt mondta, hogy mi álhíreket terjesztünk, akkor találjunk. Most csináltunk neki álhíreket.
Benne. Most már igaza van.
Igen. Mindamellett a felelősségtől nem menekülhet senki, és a Balatoni Józsikával nem is kívánnék én már többet foglalkozni, inkább a mi újságunkkal foglalkozunk. Én magam bevallom, én sem tudtam elolvasni.
Hát ugye nemrég érkeztél hozzá, meg ugye baleset is ért.
Beszéljünk róla.
Ez egészen friss, ez ugye tegnap érkezett meg a nyomdából, egy olyan nyomdából, amelyik fölvállalja a nevét az impresszumba, és nem törli ki onnét, mint ahogy egy csodálatos helyi nyomdával történt, és egy másik helyi nyomdával se dolgoztatunk már, akinek a vezetője pedig Nagy Bálintot lájkolja teljes mesterséggel, úgyhogy van azért még olyan nyomda, akivel tisztességesen lehet dolgozni. Ugye a címlapon szokásos helyi hírlap fejlét, ugye nagyon sokáig nem tudott megjelenni, hiszen a szerkesztőség tagjai ezt mindannyian a saját civil életük mellett, társadalmi munkában, szabadidők, energiájuk rovására csinálják, úgyhogy kellett egy kis idő, amíg ez összeállt. A szokásomtól eltérően én ugye azért viszonylag sokat szoktam publikálni a labban, mint úgymond közíró, de most igazából csak egyetlen egy cikket tudtam jegyezni, hiszen az előválasztási kampány és egyéb elfoglaltságom miatt erre nem volt időm. Ez rögtön az újságban ez az első cikk, 7 ok, ami miatt a Georgikon elvesztése fájna Keszthelynek. Én most csak címszavakba felsorolom ezt a 7 okot, és hát remélem, hogy minél többen elolvassák a cikket. Hát az első ok, ami fájna, hogy a Festeticsek örökségét, azt veszítenénk el, aztán sok munkahelyet, többféle szintű képzést, nagyon sok képzett fiatalt, uniós pénzeket, gazdag hagyományokat és neves és kiváló szakembereket. Hát ajánlom mindenkinek ennek a cikknek az elolvasását, aki a Georgikonnak a kivéreztetésével, beszántásával kapcsolatban képbe akar kerülni. A viharfelhők a Georgikon fölül még mindig nem oszlottak el, és hát az én véleményem az, ami a cikknek a végső konklúziója, hogy igazából a Georgikont csak egy kormányváltás tudja megmenteni.
Tibi, hadd tegyek hozzá, eszembe jutott valami, bocsáss meg, és utána részes majd folytasd, hogy egy közeli munkatársamnak a kislány oda jár a Georgikonra, és bejött hozzám, beszélgettünk röviden, amikor elmondta, hogy georgikonos, akkor hát beszédbe legyettünk, és érdeklődtem bizonyos témákban, mit tud, és hát képzeljétek el, hogy mint diák, első éves diák, tehát mostani felvételező, tehát gyakorlatilag semmivel nincs képbe, annyit tud, hogy valószínűleg, hogy felszámolják a Georgikont, ennyit tud. Ha jól emlékszem, akkor az utolsó marketing szakra, milyen szak ez, Tibi, bocsáss meg a...
Melyikre gondolsz? Így konkrétan, így, hogy marketing?
Nem, turizmus. Nem, turizmus, igen, bocsánat. Ra jelentkezett, arra jár most. És pár gondolatot beszélgettünk, és meglepett gyakorlatilag. Most nyilvánvaló, hogy nem kell egy hónapon belül, vagy rövid időn belül már képbe lenni mindennel, csak furcsálottam, hogy ott nincs meg ez az info, tehát hogy esténként nem kávéznak, vagy egy cigit elszínnek, vagy valami, és akkor beszélgetnek, hogy mi történt tavaly előtt. Én azért is mondom ezt szomorúan, Tamás, mert te is tudod, hogy volt olyan pozícióban lévő, már végzett diák, aki segítséget kért tőlünk, mikor elveszítette munkahelyét, és az egyetem részéről, mikor ez elindult már 2016-tól
végén jelentették be először, hogy...
Igazándiban az egyetem részéről nem tapasztaltunk semmit, tehát sem egy nyilatkozat, vagy valami olyan, ami tényleg a megmentésére szolgált volna, nyilvánosan mondom, tehát a nyilvánosság előtt és akár a diákokkal együtt, és hát fura volt, visszatérve még egyszer a hölgyhöz, hogy ezen kérdéseimre gyakorlatilag nem is tudod válaszolni, nem bolygattam én tovább. Lényeg, hogy meglepődtem, hogy igazándiból e téren nincs tájékozottsága neki. Attól még nem biztos, hogy a sévesek ugye ezt nem tudják. Csak...
Ez tipikusan ez a Fidesz módi, hogy senkit nem tájékoztatnak semmiről, legfőképp az érintetteket nem, hanem egyszerűen csak szépen közlik, és egy apró lépésekkel, tehát mint a békát megfőzik, és ennyi. Tehát
igen, csak mondjuk, hogyha nem tudja minden. Befejezni, megkérdeztem, hogy elkezded, és nem fogod tudni befejezni,
befejezik,
akkor...
Tehát befejezik, tehát ez felmenő rendszerben van, hát hogy körülbelül hogy arra lehet számítani, hogy 2025 környékén fog elsárgulni az utolsó évfolyamit, hogyha a Fidesz hatalmon marad. Nyilván, ha a Fidesz nem marad hatalmon, akkor egy kormányváltás meg tudja menteni, hiszen ezt az egész pervers beteg struktúrát, amit ráerőltettek most a magyar felsőoktatásra, az alapítványokba való kiszervezést, a leválthatatlan kuratóriumokat, egyebeket, azért egy tisztességes kormánynak meg kell szüntetnie, ha más nem, akkor ha nem is a törvények megváltoztatásával, de bizonyos pénzcsapokat el lehet zárni, hogy a NER-társak ne legyenek érdekeltek abban, hogy itt tovább dúlják a felsőoktatást. Akkor visszatérnék a cikkek rövid ismertetésére. Ennek az újságnak a görbetükör egy nagyon fontos funkciója, tehát nagyon sok mindent a humornak az eszközeivel, a szatíra eszközeivel sokszor jobban be lehet mutatni, és hát az egyébként tehát nagyon szomorú, meg elviselhetetlen valóságot is így elviselhetőbbé lehet tenni. Ennek a műfajnak nagy mesterei voltak már a régi időkben is Magyarországon, most ha csak két nevet mondok, Hofi Géza, vagy pedig azt mondom, hogy Moldova Györgyöknek, ugye szintén zseniális szatirái voltak, a Beszélő Disznó, Magyar Atom, és a többiek, amit szerintem Magyar Atom kötet mindenkinek van a könyvtárában, lehet, hogy még Nagy Bálintnál is a Vas Albert mert meghúzódik ott a polcon szerényen, mert még a szülők is olvasták azt a 70-es, 80-as években. Ebben a vonulatban illeszkedik Kenyeres Bencének, szerkesztő úrnak egy kiváló írása, Veszthely titkai. Ez egy beszélő név, hát West ugye a Balatonnak a nyugati végében, esetleg van valamilyen kisváros, és hát ilyen különböző beszélő nevekkel, tulajdonképpen álnevekkel leír egy történetet, ahol pont ugye az óvodáról van szó, és hát vannak benne itt olyan kedves szereplők, mint Grósz Legyint, vagy Kallinger Benő, Győri Rozál, tehát különböző illusztris szereplők vannak, és hát itt is a kísértett utcai gyermekneveldének az ügyéről van szó, és hát egy kicsit ez a stop kampány is belekeverve, úgyhogy hát könnyedebb stílusban, de emésztetően nagyon jó írás Tamás, és ezt mondja, alá tudom támasztani. Aztán egy nehezebb olvasmány jön Vas Bálintnak a tollából, de Vas Bálintról azt kell tudni, hogy hát ő a Georgikonnak a neveltje, és hát emiatt is a szívén viseli a sorsát, most nem erről írt, ő szeret társadalmi kérdésekkel foglalkozni, saját magát egy nemzeti, konzervatív beállítottságú, felelősen gondolkodó értelmiségiként határozza meg, remélem, hogy jól idéztem ezt tőle. A cikkének a címe a tömeg uralmának kora, itt azt mutatja be, hogy a populizmus mennyire káros jelenség, és hogy ez az egész a médián, de főleg a közösségi médián keresztül mennyire torzítja el az embereknek a tudatát, és Bálintnak a kritikus gondolkodását az is mutatja, hogy nem csak a fideszes úgynevezett influencereket veszi ő górcső alá, most akár azt, hogy Novák Katalin palacsincsüt, amikor éppen nem szemüvegtisztító kendőcskével pucol ablakot, Orbán Viktor pedig a kovászos uborka készítését mutatja be saját receptje alapján, viszont azt is írja, hogy ugyanakkor a Mesterszakács címre erősen pályázik Gyurcsány Ferenc, aki 2013-ban saját szakácskönyvet adott ki Gyurcsány a konyhában címmel, de ugyanúgy a Jakab Péternek a parlamentben eladott performanszait is ugyanúgy azért kritikusan szemlőli, tehát abszolút ebben a cikkben a populizmus ellen és annak a romboló hatása ellen foglal állást. Aztán előválasztási jelöltek bemutatása következik itt egyenlő terjedelemben. Cudz Zoltán Lászlóval készült egy interjú, és velem is ugyanazokkal a kérdésekkel Kenyeres Bence készítette mind a két interjút. Ezt a lehetőséget felajánlották a szerkesztők Elekes Istvánnak is, aki ugye az előválasztás harmadik jelöltje, de Cserszeg Tomaj polgármestere nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, ezért róla csak egy rövid vázlatos bemutatás került be az újságba. Aztán jön az álhír rovat, amiről már idéztem, ez megint csak mosolyt csalhat az arcokra, akár az, hogy a Keresztapa 4 filmet bemutatják, ahol ugye a szicíliai Castello kisvárosa felett Don Eugenio már közel 2 évtizede uralkodik, de a 70. évéhez közeledve egyre inkább felmerül az utódlás kérdése. Vajon ki lesz az új Capo di Tutti Capi? A hűséges fegyver és táskahordozó Valentino, a szomszéd kisváros ura Gabriele, a másik szomszédvár főnöke Luigi, vagy a háttérben hatalmát csendben építgető Don Roberto. Esetleg a régi keresztapák leszármazottja az ifjú Marcello, de az is lehet, hogy Don Eugenio még érez magában elég erőt a folytatásra. És hát természetesen ugye az angol címe The Godfather, a keresztapa filmnek, ez pedig The Manninger címet viseli. Ez a képzeletbeli film, ami az álhírekben megjelenik. Aztán van egy szerkesztőségi cikk a 3-as szabályról, ami az amerikai Pite című nagy sikerű végjáték alapján azt vezeti le, hogyha egy fiú eldicsekszik a partnereinek a számával, azt el kell osztani 3-mal, míg a lány ahányat bevállal, azt meg kell szorozni 3-mal. Hát körülbelül ugye a Fidesz és az ellenzék közösségi médiás megjelenésére, like számaira is ez igaz, ezt boncolgatja a cikk. Aztán, ami eddig nem volt az újságban, és ez szerintem egy innováció, tehát Keszthelyi újságban sem láttam ilyet, bár ugye a Józsikában is lehetne akár egy képregény, ami a régi füles, spajtás magazin és egyéb ilyen retro újságokat idézi, ezt meg lehet tekinteni, meg fogjuk osztani egyébként majd a Kéve oldalán is, ami hát azt a címet viseli, hogy egy kisváros nagyjai, ahol hát szintén érdekes karakterek jelennek meg benne, itt ugye Menőbácsi és Bólint beszélgetnek egymással, és hát egy majd elolvassák. Most már egyébként a város jelentős részére eljutott az újság. Egyébként, hogyha valaki szeretne még a terjesztésében önkéntesként segíteni, akkor nyugodtan jelentkezzen nálunk. Lehetőleg még a hétvége előtt szeretnénk ezt mindenhova eljuttatni, hiszen ugye előválasztási tartalmak vannak benne, amik esetleg ugye befolyásolhatják a döntését azoknak a kedves választópolgároknak, akik még nem éltek ezzel a jogukkal. És aztán Vas Bálintnak egy újabb írása zárja az újságnak a saját részét, ez pedig a Szembeköpött Innováció címet viseli, alcíme, avagy hogyan mérgezik meg az előválasztást a füstös szobák világában. Ugye Bálint, mint a pártokon kívülálló független elemző, itt azokat az alkukat bírálja, amiket tulajdonképpen az előválasztást kicsit az eljelentéktelítéséhez, vagy kiheréléséhez vezettek, igen. És hát ugye Tamás barátunk is egy ilyen alkunak az áldozata, és ezért nem mérkőzhetek meg vele nagy tisztelettel, mint előválasztási jelölttel. Bálint itt ezt a lényeget kifejti, illetve hát azokra a vállalhatatlan politikusokra is utal, akik sajnos az ellenzék soraiban ott vannak, és akik emiatt rossz fényt vetnek az egész ellenzékre. És az újságnak az utolsó 4 oldala, az pedig a Nyomtas Te is kiadványnak az átvétele. Ugye a Nyomtas Te isről azt kell tudni, hogy egy civilek által létrehozott kezdeményezés, aminek a célja az, hogy juttassuk el a valódi híreket a vidék társadalmához is, ahol ugye esetleg csak a megyei újságból, helyi újságból, M1-ből tájékozódnak. Itt kezdhetően, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van helyi hírlap, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy Keszthelyi hírlap, és hát ebben a szerkesztőség helyet adott a Nyomtas Te is előválasztási különszámának, ami kimondottan a Zala 2-es választókerülettel foglalkozik, elmagyarázza az előválasztás részletes szabályait, bemutatja röviden néhány mondatban a miniszterelnök jelölteket, a helyi egyéni jelölteket, illetve hát egy térkép segítségével pedig bemutatja azt is, hogy hol lehet a megyében, illetve ebben a választókerületben szavazni, és természetesen ezeknek az időpontjait is. Tehát én, ahogy átolvastam az újságot, nyilván én is írtam bele, tehát ezért ugye különös figyelemmel követem, meg tényleg minden tiszteltem a fiatal szerkesztőségé, akik hát ezt így a munkájuk mellett, tanulmányaik mellett meg tudják csinálni, és hát még egyszer kérem, hogyha valaki részt tud venni ennek az újságnak a terjesztésében, nyugodtan jelentkezzen nálunk. Ha csak egy-két utcában bedobálja ezt, akkor már is sokat tesz azért, hogy a valódi hírek és az érem másik oldala is eljusson a polgárokhoz.
Köszi Tibi, és megköszönjük Kis Vilmának is, hogy elment szavazni.
És őt nem lehet megfélemlíteni.
Nagyon helyes, csak így tovább, Vilma. Kitartás, nem kell félni semmitől, sem
Vilma. János, én is egy dologról még szeretnék beszélni. Beszéljünk. Ugye a múlt héten volt rendkívüli testületülés itt Keszthelyen. És hát elmentünk, részt vettünk rajta, közvetítettük is, tehát élőben, csak sajnos annak a teremnek az akusztikája hát nem a legjobb. és hát nem nagyon hallatszott a lényeg, de akkor is egy összefoglalót azért a végére mondott az ember, de engemet mélységesen fölháborít, tehát az, ami a Balatonparttal most történik. Tehát ez az álszent, hogy tervezősdi, tehát azért én is megint elmondom, tehát szerintem 4 kilométeres Balatonpartot egy hónap alatt megtervezni lehetetlen, az lesz neki megint a vége, és nem akarom én, nem akarok vészmadár lenni, mint a Kísérlet utcai óda, vagy Sörház projekt. Tehát megint azt látom, hogy készülődik a következő bukta. Nem lehet 4 kilométeres partszakaszt tisztességesen megtervezni, már úgy tisztességesen, tehát hogy annak a műszaki igen. tartalma, vagy minden egyéb, tehát majd megvalósítható.
Tehát egy családi házat tovább terveznek.
Így van. Ma jártam Fenékpusztán, gyerekek, legfrissebb hír az, amit ott most a statikus kim volt, a régi egyik épület össze akart burulni, lebontatták a tetejét, visszabontatták, mert egyszerűen nem is lehetett, nem lehet építeni, mert olyan állapotba került, igen, ugye de ez most egy példa. Igen. Arra vonatkozom, hogy ezek az elkapkodott, nem tudom, hogy miért kell kapkodni, illetve ha akarom, tudom, hogy miért
igen,
kell
valami
kapkodni.
Valami sejtésünk van.
Ugye jövő áprilisban választás lesz, Jenő bácsinak, vagy valakinek a színes füzetébe valami nagyon szuper maketteket kell majd oda beletenni. Tehát, de azt látom, hogy ezért ez 400 millió forint, nem kevés pénz, nem biztos, hogy ki kell dobni az ablakon.
Igaz, Tamás, egyetértek vele.
És vajon mit terveznek ja. majd oda a kemping
helyére? Igen.
Mert ugye a mi változtatási tilalom javaslatunkat ezért dobták vissza, pedig ott csak erről a néhány hónapról volt szó az újra tervezés időre, nem 3 évre, hogy Nagy Bálint a Oscar-díjas alakításában ezt előadta, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk rá, szerintem sokan, hogy mi lesz a sorsa az alakempingnek, és oda mit terveznek?
És meg a másik dolog, hogy mit terveznek, ez most nagyon jó, tehát ezt elő szerettem volna mondani, mert ugye a képviselő testületi ülésen Cucz Zoltán képviselőnk ezt elmondta és kifogásolta, hogy nem tették oda az anyaghoz ezeket, és akkor a képviselőnket Zoltán kioktatta a polgármester, hogy hát ez fönt van a honlapon, mert májusban erről döntés született, csak megkérdezzük, tehát májusban a polgármester egymaga döntötte el azt, hogy majd akkor mit tervezzenek a Balatonpartra, de hogyha már talán egymaga eldöntötte, volt olyan bátor májusban, hogy milyen legyen a Balatonpart, mire adnak jogosultságot a tervezőknek, hogy mit tervezzenek meg. Egyébként én sem tudom, hogy mit terveznek a Balatonpartra, nem azért, mert tájékozatlan vagyok, mert rendszeresen nézem az önkormányzat honlapját, de egy ilyen fontosságú ügyet, ami hosszú tehát évszázadokra meghatározhatja a városnak a balatonparti arculatát, egy ember eldönt, és akkor legalább arra vette volna a fáradtságot, hogy ebben a rohadt balatoni Józsikába, bocsánat, ami minden fiszfasz beleírnak, bocsánat, hogy ilyen triviális vagyok, igen, ó, így van, elnézést, mert le leszünk tiltva, tehát bocsánat, tehát mindenféle olyan dolgot beletesznek, de egy olyan ügyet, ami mondom, évszázadokra a városnak az arculatát meghatározza, azt keresse ki valaki a városnak akárhol valamelyik, valahol eldugott részén, de legalább annyit megért volna, hogy beletesszük ebbe a nyomorult újságba, nem igaz?
És bezzeg, és ezzel zárni is fogom, kedves nézőik, a mai beszélgetésünket itt barátainkkal, de bezzeg megbízásli portékokról már van előterjesztés a következő testület ülésre, amit most nem fogunk kitárgyalni,
hanem ígérem, hogy nézzük,
hogy a következő műsorban
a csütörtöki napon be is fogok tudni számolni.
Az egész anyagról fogjuk önöket tájékoztatni a nagyszerű testületi ülésről, amit ajánlok figyelmükbe megtekinteni, hiszen kötelezően a törvény előírja, hogy be kell mutassak, és nyilvános, és a megjelenés is szabad mindenkinek, tehát bárki látogathatja a testületi ülést, és tényleg invitálok mindenkit, aki szeretné ezt élőben megtekinteni, hát olyan nagy esemény felőre ne tessene gondolni, de mindenkit csak biztatok, és akkor az a téma, amit még be akartunk, vagy pontosabban itt megbeszéltünk, esetleg beszélünk róla, tehát az lesz az első a következő héten, a különféle megbízási pótlékok, és megint a pénzkidobás az önök pénze. Tehát ezzel a végszóval én megköszönöm nektek, hogy eljöttetek, egy kis időt tudtunk együtt tölteni, nagyon örvendeztem, hogy végre újra a munkával, Már fura volt az a 4 nap távol, de újra itt önöknek, önökért, és nagy tisztelettel köszönöm a kedves türelmüket és figyelmüket. Csütörtökön újra jelentkezni fogunk. Erről János műsorvezető voltam, és kedves barátaim is megköszönik az önök kedves figyelmét, és elköszönnek önöktől.
Szép jó estét kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra a következő alkalommal.